Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia idén is kihirdette az új lendületkutató csoportokat. Egyikük célja olyan zöld kémiai úton előállított nemes fémtartalmú nanoszerkezetű anyagok fejlesztése, amelyeket gyógyszertechnológiai és orvosdiagnosztikai terápiás eljárások korszerűsítésére terveznek. A kutatócsoport vezetőjével, Juhászné Csapó Edittel, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékének adjunktusával beszélgettem.
Én a kutatási munkám során, amit 10 évvel ezelőtt kezdtem el, nemesfém tartalmú nanoszerkezetű anyagoknak a fejlesztésével kezdtem el foglalkozni. Az első néhány évben az volt a legfontosabb célunk, hogy egyáltalán megértsük, ezek az anyagok milyen úton állíthatóak elő, milyen technikákkal, és a lendület pályázat keretén belül, ugye a pályázati kiírásnak is eleget téve, a kiírás az volt, hogy újfajta kutatási témának a művelésével kell foglalkozni, és ezt a korábban megkezdett kutatási témámat olyan irányban folytatom a lendületprogramban új témaként, hogy a programban olyan nemesfém tartalmú, nanoszerkezetű anyagok előállítását tűztük ki célul, amelyeknek az előállítását úgynevezett zöld kémiai úton lehet megvalósítani, tehát minél inkább környezetbarát anyagoknak a felhasználásával. Ezek az előállítási utak minél inkább költséghatékonyak legyenek, illetve ezeknek a folyamatok révén előállított anyagok minél inkább biokompatibilis tulajdonsággal rendelkezzenek, ami azt jelenti, hogy ha egy emberi szervezetbe ezek a nagyon pici, nanoméretű anyagok bekerülnek, akkor ugye ne váltsanak ki mellékhatásokat, mellékreakciókat, és hatékonyan működjenek. A pályázatnak ez a legfontosabb része, és az új anyagok előállítása után ezeket főként, ahogy a pályázat címe is mutatja, orvosbiológiai alkalmazásokban szeretnénk tesztelni. Korábban én főként anyagtudományi jellegű kutatási programokban használtam fel ezeket az anyagokat, de most mindenképpen egy gyógyszer, technológiai, orvosdiagnosztikai és terápiás vonulat felé megyünk.
Ez mit jelenthet a gyakorlatban?
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezeket a nagyon pici anyagokat 3 alkalmazás területen szeretnénk fölhasználni. Az egyik alkalmazási terület, ez inkább egy gyógyszertechnológiai fejlesztés, ami azt jelenti, hogy körülbelül én 3-4 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni olyan kutatási témával is a nemesfémek mellett, ahol a feladat egy új terápiás vegyületnek a szervezeten belül a célzott helyre történő elszállításának a megvalósítása, olyan módon, hogy ezt a terápiás vegyületet valamilyen gyógyszerhordozóba, egy fehérjébe, vagy egy polimerbe kvázi becsomagoljuk. És ennek a hatóanyagot tartalmazó kompozitnak egy új vegyület esetén a szervezetben való útja, ugye az még ismeretlen, nem tudjuk hová fog kötni, milyen utat jár be, hogyan fog ez a vegyület kiürülni, ezért az általunk előállított nemesfém tartalmú nanoszerkezetű anyagokat szeretnénk kombinálni ezekkel a terápiás vegyületeket hordozó kompozitokkal olyan módon, hogy összekapcsolnánk őket. Tehát azok a nemesfémek, amelyeket előállítok, fluoreszkálnak, tehát világítanak, mint egy pici kis lámpás, és ezeket az aranytartalmú anyagokat szeretnénk hozzá kapcsolni ezekhez a gyógyszerhatóanyag szállító rendszerekhez, és ezáltal, hogy ez a rendszer most már kifelé fluoreszkál, világít, arra egy optikai jelet, ennek a terápiás vegyületnek a szervezetben való útja, a helye, hová kötődik, a hatóanyag felszabadulása, láthatóvá válik, hogyan ürül ki, milyen úton, akár milyen szövetekben halmozódik fel, tehát ez lenne az egyik fontos terület, hogy ezt a két rendszert összekapcsoljuk. A másik alkalmazás terület, az pedig egy ilyen orvosi diagnosztikai terápiás alkalmazáshoz kapcsolódó vonulat lenne, ahol azt szeretnénk megvalósítani, hogy különböző felismerő molekulákat, akár egy daganatos sejt, egy daganatos szövet felismerésére előállított, vagy felismerőjeként működő molekulát juttassunk el ugye egy ilyen daganatos szövethez úgy, hogy ezeket a célvegyületeket nemesfém nanoszerkezeteknek a felületére kapcsoljuk, és ezáltal ez a felismerő egység, ez elszállítódik a célhelyre. Tehát egy igazából úgy fogalmaznám, hogy egy daganatos betegségnek a kvázi korai fázisban történő diagnosztikáját szeretnénk megvalósítani, úgyhogy azokat a fehérjéket, akár enzimfragmenseket, molekulákat, amelyek specifikusan felismernek egy daganatos sejtett szövetet, azokat nemes fém nanorészecskék felületére ültetjük, és ha ezeket a kompozitokat egy radioaktív izotóppal megjelöljük, akkor ezeknek a felismerő egységeknek az útja a szervezetben ugye egy diagnosztikai vizsgálat révén láthatóvá válik. Tehát nyomon tudjuk követni, hogy ezek a felismerő egységek hová kapcsolódnak, és lokálisan hol azonosítják például a daganatos sejtet vagy szöveteket.
Miért éppen nemes fémekben, leginkább aranyban gondolkodnak?
Én nagyon sok éve foglalkozom fémekkel, többféle típusú fémmel is dolgoztam már, de a nemes fémekben nagyon komoly potenciál rejlik. Magyarországi viszonylatban ez a kutatási terület nem meghatározó. Éppen ezért is kaptam a lendületprogram támogatását, hiszen ez a terület ez itthon kicsit ismeretlen, főként a nemesfém tartalmú nanoszerkezetű anyagok orvosbiológiai alkalmazási lehetőségeinek a bemutatása, de nemzetközi viszonylatban nagyon komoly eredményeket értek már el ilyen rendszereknek a tanulmányozásával, eredményes és ígéretes eredmények mutatkoznak ilyen terápiás vegyület szállító rendszerként való szerepükben, vagy a fototermiás rákterápiában való alkalmazásukra. És igazából azért is foglalkozok az arannyal, mert ugye ha az ember elképzeli, hogy arany, akkor mire gondol? Egy nagy aranytömbre, amit a kezében tart, tehát egy makroszkópikus dologra. Ha egy ilyen nagy aranytömbnek a méretét elkezdjük darabolni, ketté vágjuk, és még ketté, egyre kisebb mérettartományú aranyat állítunk elő belőle, akkor eljutunk egészen a nanoszerkezetű anyagok mérettartományáig. Egyetlen ilyen fém részecske, amelyet előállítunk, az körülbelül akkora, mint egy koronavírus. Tehát, hogy szabad szemmel ezeket nem látjuk, és azáltal, hogy a méretét ennek a inert fémnek lecsökkentjük ilyen picire, előnyös optikai, elektromos és mágneses tulajdonságok válnak elérhetővé, ami a tömbi aranyra egyáltalán nem jellemző, és ezeket az előnyös fizikai, kémiai tulajdonságokat nagyon sok alkalmazás területen lehet kiaknázni.
Helyileg hol folynak az önök kutatásai?
Helyileg én a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetének fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékén dolgozom. Én már közel 10 éve az intézet munkatársa vagyok. Természetesen az aranytartalmú anyagok előállítása, szerkezetvizsgálata, az a meghatározó része a lendületprogramnak. Ez itt nálunk Szegeden a Kémiai Intézetben történik. Viszont bizonyos orvosbiológiai alkalmazások, például egy ilyen radioaktív izotóp célba juttatása terület már ugye a saját infrastruktúrális körülményeink között nem megvalósítható. Ezt például együttműködésben fogjuk végezni a Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Központjával, illetve bizonyos daganatos sejtekkel való kölcsönhatásának a tanulmányozása, hogy az általam elhajtott anyagok hogyan reagálnak, hogyan viselkednek mondjuk egy egészséges vagy egy daganatos sejtel. Ezek a vizsgálatok pedig a Lengyel Tudományos Akadémia egyik kutatócsoportjában fog megvalósulni.
Említette, hogy már 10 éve foglalkozik ezzel a területtel, ugye a lendület kutatócsoport 5 évet kap, hogyha egy picit előre nézünk, 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy 5 év múlva mi lenne az, amire azt mondanám, hogy elértünk egy eredményt. Nagyon nehéz megjósolni, hogy 5 év múlva ez, amit most mit elterveztünk, és teljesen új területként tűztük igazából ki célul, hogy meg fogjuk valósítani. Nagyon sok irányba mehet a kutatás, mert olyan irányba, hogy amit elterveztünk időben, 5 éven belül eredményes és sikeres lesz, és tudunk akár egy új diagnosztikai folyamatnak az alapjait meg tudjuk teremteni, de az is lehet, és akkor ebből mondjuk egy szabadalmat tudunk akár megvalósítani, de az is is lehet, hogy 2-3 év kutatás után rájövünk arra, hogy teljesen más irányba kell gondolkodni ezekkel az anyagokkal, más molekulákat kell venni, más hogyan kell őket tanulmányozni, akkor természetesen onnantól kell a kutatást kvázi újra kezdeni, és akkor nem biztos, hogy 5 éven belül ennek kézzelfogható eredménye lesz. Tehát nagyon sok minden történhet.
Szigma, a holnap világa.
Egyelőre még fokozott figyelemmel sem kell kísérni a szlovák koronavírus mutánst, mivel jelenleg ezt sem a terjedő képessége, sem a vakcinák iránti ellenálló képessége nem indokolja. Az eddigi vizsgálatok szerint a védőoltások a dél-afrikai mutáns ellen a legkevésbé hatékonyak, az azonban széles körben nem okoz fertőzést Európában. Tatár Tímea kérdezte a továbbiakról Rusvai Miklós virológust.
Ez a hivatalos nevén a Y42-es delta variáns, ez tulajdonképpen nem igazán szlovák variáns, másodt is leírták már. Kezdettől fogva felmerült a gyanú, hogy ez valamivel esetleg terjedő képesebb még a delta variánsnál is, de egyelőre egyértelműen ez nem igazolódott. Az Egyesült Államokban is ott van, 8 szövetségi államban, ott van Nagy-Britanniában és több nyugat-európai országban is, de eddig még a hagyományos vagy eredeti delta variánsokat nem tudta kiszorítani. Az megint más kérdés, hogy Szlovákiában viszont ez a variáns tűnik most úgy, hogy egyre nagyobb számban kimutatásra kerül. Tehát ott lokálisan terjed.
Jelen pillanatban a környékünkön csak Szlovákiában bukkantak erre?
Ezt nem tudjuk, mert a környező országokban és nálunk sem folynak olyan kiterjedt mutáns felismerési vizsgálatok, mint Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Tehát lehet, hogy nálunk is itt van már, csak eddig nem került kimutatásra.
Mennyire található összefüggés a szlovák átoltottság és a mutáns megjelenése között?
Jelen feltételezés szerint nincs összefüggés a kettő között. Ez ellen, mutáns ellen is védenek a vakcinák. Jelenleg a WHO éppen azért, mert a vakcinák hatékonysága nem csökkent, és a vírus fokozott terjedő képessége egyértelműen még nem nyert bizonyítást, ezért még a figyelemre méltó mutánsok közé sem sorolta be, tehát nem kapott még görög betűjelet sem. Az aggodalomra okot adó variánstól pedig még nagyon-nagyon messze van.
Bele kell nyugodnunk abba, hogy ilyen variánsok kis túlzással, de nap mint nap újonnan felbukkanhatnak?
Sajnos a koronavírus már csak ilyen, hogy rendkívül változékony. Egyetlen egy emberben, aki megkapja a koronavírus fertőzést, egyetlen egy páciensben is több variáns kialakul, hogy azután ezekből melyik az, amelyik életképes marad és tovább fertőz másokat, ez már más kérdés. Annyi a mutáns szám, hogy egyszerűen nem lehet mindegyikre fokozott figyelmet fordítani. Akkor irányul rá a figyelem egy-egy variánsra, ha abból sok esetet, ez jelen esetben azt jelenti, hogy egy országban az eseteknek nagyobb, mint egy ezrelékét kell, hogy okozza egy variáns ahhoz, hogy egyáltalán felkerüljön a vizsgálatokban résztvevő vírustörzsek közé. Szerencsére az oltások védenek továbbra is ez ellen, a szlovák variáns ellen is, és az eddig ismert összes többi variáns ellen is.
Szigma, a holnap világa.
A lezárt területre is bejutva vizsgálhatta meg közvetlen közelről az 52 napja aktív La Palma-szigeti vulkánt az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója. Harangi Szabolcs vulkanológussal beszélgettem.
Most jelenleg az az érdekes állapot, hogy mindenki latolgatja, hogy vége, nem vége, mikor lesz vége. Tehát most már 52. napja zajlik gyakorlatilag majdnem folyamatosan a vulkáni működés, és hát ez meglehetősen nagy terhet jelent az ott élők számára. Szeretnének megszabadulni ettől a fekete vulkáni hamutól, ami minden reggel bevonja az utcákat, autókat, házakat, és keresik a fényt az alagút végén. Igazán most a szakembereknek is arra kell folyamatosan folyamatosan válaszolni és azt keresni, hogy vajon merre halad ez a vulkáni működés. És eszközeink megint csak azok, amik egy vulkáni előrejelzés esetében is, hogy mit látunk a jelekből a magma mozgására vonatkozóan. Gyengül a nyomás, gyengül az utánpótlás, és hogy ez a jövőre nézve mit jelenthet. Természetesen napot, órát nem tudunk mondani, de trendeket látunk.
A gyakorlatban hogyan tudják ezt vizsgálni, hogyan látják a magmát?
A magma az mozog. A magma igyekszik felfele jutni, és ennek vannak következményei. Ilyen az, hogy adott esetben fel kell törni a kőzettestet, mert ez nem azt jelenti, hogy megnyílik a föld, és akkor a magma az hirtelen a felszínre jut, hanem az azt jelenti, hogy a magma fizikailag a felhajtó erejének következtében próbál felfele jutni, és adott esetben ott kőzettestet kell feltörni. Ekkor földrengés alakul ki, és a földrengés az egy jelként megjelenik a felszínen a szeizmográfon. És akkor ebből a vulkanológus, a geofizikus az értékelni tudja, hogy az a jel, az mihez kapcsolódik, egy kőzettest elmozduláshoz, vagy pedig egy repedésen keresztül már zajló magma áramláshoz. Ezek különböző jelekként jelennek meg a szeizmogramon, tehát ezeket lehet így értékelni. Az is egy fontos dolog, hogy milyen mélységben pattan ki a földrengés, és azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy alapvetően két mélység szakaszban zajlanak a földrengések, egy 30-35 km és egy 10-15 km mélységben. Tehát ez azt jelenti, hogy valahol itt zajlanak azok a magma felgyülemlések, akkumuláció, ami után aztán a felszínre tud a magma jutni, és a felszínre jutás az már egy úgynevezett földremegés formájában jelentkezik a szeizmogramon, tehát ez egy folyamatos vibrációt jelent, ez olyan, mint amikor az orgona sípon a levegő át halad, berezonál, és ez a jel jelzi azt, hogy a magma szabadon tud a felszínre jutni. Tehát ezek fontos jelek. A másik pedig a felszín emelkedés. A magma, hogy nyomul felfele, hihetetlen ereje van, olyan ereje, hogy fel tudja púposítani a kitörésnek a térségét. Tehát jelen pillanatban egy olyan 15-20 cm-rel magasabban van a felszín a korábbinál. Ez azt jelenti, hogy nyomás alatt van még mindig a terület, és a magma jön fölfele. A harmadik a gázok, amelyek hamarabb tudnak a felszínre jutni, mint maga a magma. A gázok ebben az esetben a kén-dioxid, a szén-dioxid és legfőképpen a vízgőz. De esetünkben az első kettő, a kén-dioxid és a szén-dioxid az, ami jelzi azt, hogy van-e még friss magma, ami érkezik felfelé. Tehát tulajdonképpen ez az egyik eszköztár, a másik pedig maguk a vulkáni kőzetek, vagy itt ebben az esetben a láva, friss lávából szedett mintákból kapott információk, amely jelzi azt, hogy milyen összetételű magma jön a felszínre. Tehát ezekből lehet ítélni, de ezeknek vannak napi jelei, és vannak hosszabb távú trendek. Itt a hosszabb távú, mint egy, azt mondom, hogy heti szinten, vagy most már azt mondom, akár havi szinten, hogy mit látunk. És akkor ebből tudjuk azt kiolvasni, hogy azért valamiféle gyengülés azért tapasztalható ezekben a jelekben, még akkor is, hogyha vannak olyan napok, amikor erősödik a kitörés, de mégis azt látjuk, hogy talán, mint hogyha tényleg a vége felé közeledne ez a vulkáni működés, de hogy ez mit jelent, hogy még hetek, vagy akár napok, ezt nem lehet megmondani, mert nem vagyunk megáldva a jövőbelátás képességével, csak a jelekből tudunk ítélni.
Említette, hogy a környéket hamu fedi, ön járt a szigeten, sőt a zárt területre is bejutott. Mit látott, mit tapasztalt?
Egy viszonylag kis kitörés, tehát a szigeten is egy kis területre korlátozódik. Ugyanakkor a hatása azért mégiscsak annyiban jelentős, hogy a szigeten 85 ezeren laknak. A délnyugati terület egy viszonylag népes terület, ugye több mint 7000 lakost kellett kitelepíteni, közel 3000 házat rombolt le a láva, tehát vannak olyan kis falvak, amelyek teljesen eltűntek. És ami egy fontos dolog, hogy egy kicsit északabbra vannak olyan települések, amelyek sűrűsben lakottak, és általában a szelek elviszik a vulkáni hamut és a gázokat, de azért vannak olyan napok, amikor ezeket a településeket elpázolt, vagy Los Llanos de Aridánét beteríti a vulkáni hamu. Amikor ott voltunk, napos kék ég volt fölöttünk, és mégis nagyon finom vulkáni hamu szállingózott, és látszott a ruhánkon, látszott a autón, látszott a kávé csészén. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy komoly veszély, és a vulkáni hamu, azért nagyon fontos mondani, hogy hamu, és nem füst, és nem por, mert ez a vulkáni hamu icin-picin éles felszínű kőzetüveg szemcse, tehát ez belélegezve azért okozhat egészségügyi kárt, ezért is ott kötelező az utcán az FFP2 maszk, tehát védeni kell a légutakat. Ez azt jelenti, hogy azért ez megterhelő, mert még amikor nem gondolja az ember, akkor is azért van olyan szennyezés, amely okozhat problémát, és az elmúlt napokban a gázok is okoztak ilyen problémát, megemelkedett a kén-dioxidgáz koncentráció, ami azért nagyon kellemetlen, én is amikor ott voltam, akkor is a szájamban is éreztem, hogy az a kénes gázok azért ott vannak.
Hogyan néz ki egy vulkán közvetlen közelről?
Az egy megdöbbentő élmény, néhány száz méterre voltam a kitörés helyétől, akkor egy viszonylag intenzív kitörési szakasz volt, tehát érezni azt a föld remegést, amit folyamatosan zajlik, az a vibráció, hallani azt a dübörgő hangot, amellyel a vulkáni hamu elhantja a kürtőket, és látni azt a pulzáló kitörést, az azt gondolom, hogy egy nagyon különleges élmény, de nyilván itt nem csak a látvány és nem csak a szépség az, ami az emberben megvan, hanem az, hogy ez vajon mit is jelent. Tehát mi ott azért mégiscsak dolgoztunk, tehát folyamatosan értékeltük azt, hogy mit is jelent ez a vulkáni működés. A robbanásos kitöréseket mi okozhatja, csak a magma vagy a felszín alatti vízzel való keveredés is. Tehát ezek a helyszíni megfigyelések, ezek nagyon-nagyon fontosak. És hát azért el kell mondjam, hogy természetesen mindenféle védő eszközzel, fejvédővel, szemvédővel, gázmaszkkal voltunk ellátva. És hát egy olyan területet, amin én jártam korábban is itt ezen a területen, tehát ez egy fantasztikus, szép környezet, most mindent sűrű, fekete vulkáni hamu borít. Tehát nagyon-nagyon megváltozott az a táj, amely korábban ott zöldelt, és hát lejjebb a lejtő lenti részén a lábával elöntött területek, hát az bizony azért az egy komoly élmény, és azt mondani, hogy tehát látni azt, hogy a települések, a házak, kertek minden vulkáni hamuval vagy lábával elborítottan fekszik, tehát azért az egy megdöbbentő látvány, de azért ott is felmerül az ember, hogy azért itt mégiscsak a tűzhányó az úr, és igazán az egy nagy kihívás, hogy ennyi-ennyi ház és település épül olyan területre is, ahol ami azért ki van téve vulkáni veszélynek, azért azt gondolom, ez egy fontos figyelmeztetés a jövőre nézve is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.